Kedves hallgatóink! Október a szűzanya hónapja. Ebből az alkalomból hallhatják Kírer Imre atya rózsafűzéről szóló műsorát.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kírer Imre vagyok, és a szűzanya igen kedves imádságáról, a hívek által is nagyon szeretett szentolvasóról, a rózsafűzéről szeretnék néhány szót szólni. Michelangelo csodálatos remek művén, a Sixtusi kápolnában található utolsó ítéleten van egy kevéssé megcsodált részlet. A kép bal oldalán alul látható, ahogyan föltámadnak, a földből előbújnak az ítéletre az emberek. Középen az ítélet harsonáit zengető angyalok, a kép jobb oldalán pedig a kárhozottak kétségbe esett vergődő alakjai látszanak. Visszatérve a bal oldalra, ami az ítélő Krisztus jobbja, látszik, ahogyan a földből a föltámadtak előbb bújnak, majd aztán az égbe emelkednek, vagy éppen oda segítik őket. Hát itt látható egy érdekes jelenet. Egy ember már az üdvözültek között van, de igyekszik segíteni két másiknak is. Lehajolva a bal kezét nyújtja feléjük, és egy rózsafűzért markol. A két fölfelé igyekvő pedig ebbe a rózsafűzérbe kapaszkodik bele, és emelkedhet föl az üdvözültek közé. Ez a szinte észrevétlen jelenet tökéletesen mutatja képben a szentolvasó lényegét és csodálatos erejét. Ez olyan az imádság, a rózsafűzér, amely föl tudja emelni az embert Istenhez. Látszólag ugyan Szűz Mária áll a középpontjában, hiszen az őt köszöntő szavakat ismételgeti az ember. Mégis a Krisztusról szóló imádság ez. Az üdvözlégyek közepébe illesztett titkok ugyanis az Úr Jézus életét, vagyis a mi üdvösségünk történetét vetítik elénk. Így azt is mondhatjuk a rózsafűzérről, hogy a hitünk összefoglalója. Miközben kegyelmeket kér, megerősít mindabban, amit hitünk alapigazságaiként vallunk. Éppen ez adja a rózsafűzér teherbíró képességét, amint a festmény is mutatja. Sokan azt gondolják, hogy az állandó ismételgetés unalmassá, álmosítóvá teszi a szentolvasó imádkozását. Pedig éppen az az erénye, amit hátrányának vélnek. Az ismétlődő üdvözlégyek szövege ugyanis nem vonja el az ember figyelmét a lényegről, a titoktól való elmélkedésről és gondolkodásról. A titok tízszeres ismétlése lehetővé teszi, hogy mélyebben és több oldalról is szemléljük az Úr életének egy-egy eseményét, történését. Így az olvasó nem egy felmondani való imádság, hanem gazdagodásunkra szolgál. Nem véletlen, hogy ahol közösségben imádkozzák, az imádság folyamába elmélkedéseket is beleszőhetnek. Ez történhet a tized elején, vagy ha rövid, egymondatos megjegyzést fűznek hozzá, akkor magához a titokhoz is ragaszthatják ezt. A lényeg az, hogy az ismétlődésekkel adott időt arra használjuk, hogy Krisztus életébe kapcsolódjunk bele. Ebből természetszerűleg nincs kizárva a szűzanya élete sem. Ami a rózsafüzér történetét illeti, bátran mondhatjuk, hogy ősi imádság, még ha nem is a mai ismert formája és használatos módja. Már a keresztény ókorban használták, elsősorban a magányba vonult remeték ezt az imamódot az imádságaik számolására. A mi atyánkat ismételgették, és kavicsokat, bogyókat raktak egymás mellé, így ellenőrizve az imádságai sorát. Ebből származik, hogy Németország déli vidékén a rózsafüzér elnevezése Paternoster, a mi atyánk latin szavai szerint. Remete Szent Pálról pedig följegyezték 419-ben, hogy magvakat használt az imádságai számolására. Egy másik hagyomány úgy tartja, hogy az örményektől származik az imádság számlálásának ez a módja. Ők az úgynevezett Jézus imát ismételgették. Ilyen Jézus imádság például a jerikói vak szavainak ismételgetése, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk. De más fohász is vehető a Szentírásból. Azt, hogy egy-egy ilyen imádságot vagy fohászt hányszor ismételtek el, a keresztény számmisztika határozta meg. Ha az Úr Jézus életére gondoltak, akkor 33-szor mondták el az imát, mivel az Úr Jézus 33 évet élt. A 144 ismételés az apostolok számára vezethető vissza, 12x12. De ugyanez a szám szerepel a Jelenések könyvében is, mint a megváltottak igazak száma. A 7 a teljesség száma volt, így ezt vagy ennek többszörösét is használták, 14 vagy éppen 77. Megjegyzendő, hogy a mi rózsafüzéren küzd hasonló imaláncot láthatunk a törökök vagy más mohamedán hitő emberek kezében is. Ők az örmények meghódításakor tőlük vették át ezt az imamódot és ezt az eszközt, és Allah nevének dicsőségére mondott imádságaikat számlálják így. De náluk folyamatos az imalánc, nincs részekre osztva. A későbbiek során, ha magvakat használtak a számoláshoz, ezeket zsinórral fűzték össze, így lett belőle koszorú, imakoszorú, ami még növelte is a népszerűségét. Az évszázadok során ez az ismétlő imádság sok változáson ment keresztül. A 14. században 50, 100, 150 mi atyánkot imádkoztak, térthajtásokkal kísérve. Így ez nem csak imádás volt, hanem vezeklés is a térthajtások miatt. A következő századokban úgy változott az imádság, hogy a mi atyánk mellé az üdvözlégy első felét is odaillesztették. Közbevetőleg a Szűz Mária imádság az üdvözlégy Mária imádság történetéről egy-két szót. Az üdvözlégy imádság a 15. századig csak ebből az első részből állt, ez ugyanis szent írás szövegét foglalja magába. Gábor angyal köszöntő szavait, üdvözlégy, malasztal teljes az Úr van te veled. Lukács első fejezet 28. verse. És Erzsébet köszöntő szavait, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Lukács első fejezet 42. verse. Ennek az imának az első nyomai az 513 körüli időkből való Szent Jakab liturgiájában fedezhető fel. De damaszkoszi Szent János is beszél róla, nála is föllelhető, majd aztán a 6. század végén Nagy Szent Gergely pápa antifonáriumában már ott szerepel. Mégpedig advent 4. vasárnapjának felajánló imájában. A 12. századtól törekedtek az egyházban arra, hogy a hívők minél több imát megtanuljanak, a hiszekedjen és a mi atyánkon kívül az üdvözlégyet is. Ezt a rövid üdvözlégyet így aztán elterjesztették, és mindenki ismerte. Az egyháziak Zsolozs Májának mintájára, akik 150 zsoltárhoz hasonlóan itt is 150 imádságot mondtak akár naponta is, elimádkozva az üdvözlégyet. A 15. században csatolják a végére az Úr Jézus nevét és az Amment. Ez állítólag 4. Orbán pápa előírása volt. A 15. században már a hozzácsatolt könyörgés különféle formái is föllelhetőek. Ahogyan ma imádkozzuk, az a formula itáliai eredetű, 1568-ban Szent V. Pius pápa vette föl a breviáriumba, és a 17. századtól lett igazán általánossá. Visszatérve a rózsafüzér történetéhez. Egy kartózi szerzetes, Heinrich von Kalkár alakította úgy az imádságot, hogy minden 10 üdvözlégy elé egy mi atyánkot illesztett. A ciszterciek, majd a domonkosok által terjedt el ez a formája a rózsafűzérnek. Miért rózsa a fűzér a rózsafűzér? Ez az elnevezés a növény szimbolikára megy vissza. Vadon élő és termesztett dísznövényként is nagyon sok változata ismerett a rózsának. Krisztus előtt 660-ban Szaffó a virágok királynőjének nevezte. Plinius szerint a virágok fejedelme, a kertek ékessége. Goethe pedig a természet legkötött, tökéletesebb alkotásának tartotta, de minden kultúrában gazdag, művészeti és kultikus szerepe van a rózsának. Fölfedezték nem csak díszítő, hanem gyógyító, fűszerező és kozmetikai értékét is. A proféták idejében a zsúfolt Jeruzsálemben igen nevezetes hely volt a Ginnat Veradim, vagyis a rózsakert. A görög-római világban az istenek virága volt a rózsa, a szépséget, a fiatalság, az élet és a szerelem jelképe. Úgy gondolták, Flóra istennő teremtette bánatában, mert Ámor elfordult tőle. A titánokat legyőző Zeuszt pedig rózsakoszorúval ünnepelték. A rómaiak a lakomáikon rózsakoszorút viseltek. Néróról följegyezték, hogy egy ünnepre 200 000 szál rózsát hozatott. Május 23-a Rozália ünnepe volt a római birodalomban, amikor is a szerelem istennőjét rózsákkal köszöntötték. Temetéskor, halotti megemlékezéskor rózsaolajat öntöttek a sírra. Mondani sem kell, hogy egy idő után a rózsa ünnep féktelen orgiává fajult, a rózsa pedig a mérhetetlen gazdagság jele és a pazarló élet eszköze lett. Pontosan ez az oka annak, hogy az egyház kezdetben nem csak nem fogadta be jelképei közé a rózsát, hanem egyenes bűnnek tekintette a használatát. Tertullianus ostorozta a rózsakoszorúk használatát, alexandriai Szent Kelemennél pedig úgy szerepel, hogy bűn, hogyha rózsával díszítenek valamit. Először Szent Perpétua és Felicitas vértanúnőknek a vértanúsága leírásában szerepel a rózsa pozitív említéssel, mert hogy a mennyországot látták a vértanúságok előtt egy gyönyörű rózsakerthez hasonlítva azt. Nagy változás jelentett már, hogy az 5. századtól kezdve a Santa Maria Maggiore bazilikában fehér rózsaszirmokat hullattak a jelenlévő hívők közé. A rózsaszirmoknak ez a használata érthető a bazilika születésének történetéből. Ez ugyanis a Havas Boldogasszony temploma, mert a szűzanya a forró augusztusi nyárban hóval jelölte ki azt a helyet, ahol templomot kívánt a maga tiszteletére. A szirmok hullatása szokás mind a mai napig ebben a bazilikában. Így lett fokozatosan elfogadott jelkép is, és aztán a díszítés eszköze is a rózsa. Szépsége miatt szinte magától értetődő ez, hogy az egyház legszebb égkövének a szűzanyának is a virága lett. A Loretói litániában már ott szerepel Szűz Mária gyönyörű megszólítása, róza misztika, titkos értelmű rózsa. Így érthető, hogy az illatos magvakból összefűzött imaláncot is rózsafűzérnek kezdték nevezni. A rózsafüzér imádságának ma használatos módja is hosszú időn keresztül alakult ki. A feljegyzések szerint először a domonkos apácák és a kartózi szerzetesek fűztek titkokat az üdvözlégyek elé. A kartóziak 50 üdvözlégyet imádkoztak 50 titokkal. Más szerzeteseknél 100-200 titok is előfordult, az Úr Jézus életének szinte minden eseményét fölidézve. Alánusz de Rupe domonkos szerzetes alakította ki a rózsafüzér mai alakját, 15 miatyánk szerepel benne, 150 üdvözlégy és 150 titok. Ezek a titkok az angyali üdvözlettől Szűz Mária haláláig, sőt az utolsó ítéletig kísérik végig hitünk tanítását. Ugyanakkor ennek a szerzetesnek köszönhető az ima három része tagulása, a titkok tartalma szerint: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges rózsafűzér. A rózsafűzérrel kapcsolatos számok a zsoltározással függnek össze. A szerzetesek ugyanis akár halott virasztáskor, vagy szentgyónás alkalmával a zsoltárok közül válogatva 10-et vagy 50-et imádkoztak el. Akik viszont nem tudtak latinul, hasonlóan mi atyánkot imádkoztak, még üdvözlégyet, 50-et vagy éppenséggel 10-et. Így került át ez a szokás magára a rózsafűzérre is. Egy 13. századi legenda szerint egy ciszterci szerzetes, aki Buzgó Mária tisztelő volt, naponta 50 üdvözlégyet imádkozott el. Egy látomásban aztán úgy látta, hogy az imádságok rózsaként hullatnak ki az ajkán, és koszorút fonnak a szűzanya feje köré. Maga a rózsafűzér ima 1550 után terjedt el az egész egyházban. Búcsúkat kapcsoltak ugyanis hozzá, és ezt tette annyira népszerűvé és általánosan használtá ezt az imádságot. A rózsafüzér ima eredetére vonatkozólag elterjedt nézet, hogy azt Szent Domonkos kapta a szűzanyától. Látva az albigens eretnekség lelki pusztítását, Szent Domonkos segítséget kért a szűzanyától. Ő pedig átnyújtotta neki az új és hathatós fegyvert, vagyis az olvasót, mint imádságot. Ez a tévtanítás, mármint az albigens tévtanítás, Dél-Franciaországban keletkezett 1150 körül, és nevét Albi városáról kapta. Tanításuk szerint a világban két hatalom uralkodik, a jó és a rossz. Radikális egyénységet hirdettek, és így nyilván a gazdagok hatalmának megtörésére törekedtek, később már nem csak tanítással, hanem fegyverrel is. Egyre több püspökséget sikerült befolyásuk alá vonni. Előbb Szent Bernát és a ciszterci szerzetesek igyekeztek megtörni őket, majd amikor 1208-ban meggyilkolták a pápai követet, harmadik Ince pápa keresztes hadjáratot hirdetett ellenük. Ennek a seregnek a vezetői közötti ellentét miatt azonban eredménytelen maradt a kísérlet, ez a fegyveres kísérlet a legyőzésükre. Ekkor Szent Domonkos próbálkozott hatni rájuk, de nem nagy sikerrel. Bár a francia király aztán fegyveresen legyőzte őket, de a tanításuk egy idő után újraélett. Csak 1330 körül sikerült az inkvizíciónak felszámolnia ezt az eretnekséget. A rózsafűzér imának azonban nagy szerepe volt sokak megtérítésében. Alanus de Ruppe azt írja, hogy Szent Domonkos fölélesztette és elterjesztette ezt az ősi imamódot. Nagyon sok festmény ábrázolja a rózsafűzér átadásának jelenetét. Sok képen a szűzony előtt nem csak Szent Domonkos, hanem Szénai Szent Katalin is szerepel. Az ima terjedését segíthette a 13. századi legenda is, amely szerint egy Mária tisztelő ember naponta rózsából koszorút kötött a szűzanya szobra díszítésére. Egy látomás azonban arra figyelmeztette, hogy van olyan koszorú is, aminek még jobban örül a szűzanya. Az 50 üdvözlégy rózsává lesz a szűzanya kezében. A rózsafüzér ima elterjedésének komoly előmozdítója volt, hogy búcsukkal látták el ezt az imádságot. A török elleni győzelem a lepantói csata után, ami 1571. október 7-én történt, Szent V. Pius pápa elrendelte rózsafüzér királynőjének ünnepét. És itt találjuk a magyarázatot arra, hogy miért éppen október lett a rózsafűzérezés hónapja. 13. Leó pápa pedig ki is nyilvánította ezt, és hivatalossá tette, valóban október lett ennek az imádságnak a hónapja. A rózsafűzérezés elterjedésében fontos szerepe volt Szűz Mária lourdi jelenéseinek. 1858. február 11-e és július 16-a között 18 alkalommal jelent meg a Szent Szűz Szobodiu Szent Bernadettnek. A szűzanya kezében rózsafűzér volt, és együtt imádkozták az olvasót. Ennek a jelenésnek az igazi fontosságát az adta, hogy a szűzanya szeplőtelen fogantatásnak nevezte önmagát. Ezt a dogmát ugyanis 4 évvel korábban hirdette ki az egyház, így a jelenések, mint egy természet fölötti módon is jóvá hagyták az egyház tanítását. Minden esetre a rózsafűzér a szűzanya kezében volt, és így az emberek kezébe is került. Újabb nagy lökést adott a rózsafűzér buzgó használatának Szűz Mária fatimai jelenése. Az első világháború hosszan elnyúló szenvedései és mérhetetlen áldozatainak befejezéséhez kérte a szűzanya az engesztelő imádságot a hívőktől. 1916 tavasza és 1917. október 13-a között a szűzanya többször megjelent 3 kis pásztornak, kérve, hogy buzgón imádkozzák a rózsafűzért a bűnök engesztelésére. A jelenések természet fölötti voltát 1930-ban ismerte el az egyház. Május 13-ára pedig engedélyezte a fatimai szűzanya tiszteletét. A legutóbbi időben pedig Szent II. János Pál pápa szorgalmazta ennek az imádságnak a gyakorlatát, mégpedig azzal, hogy 2002. október 16-án megnyitotta a rózsafűzér évét. Ez volt pápasága 25. évfordulójának kezdete. Külön körlevélben részletezte ennek az imának a kegyelmi gazdagságát. Egyébként ennek tulajdonította maga a merényletből való fölépülését is. Éppen a fatimai Szent Szűz napján érte őt a halálosnak szánt lövés, és a szűzanya csodájának tekintette, hogy megmenekült, és aztán egészségessé lett. Körlevelében a Szentatya nem csak a rózsafűzér buzgó használatára lelkesít, hanem az eddigi gyakorlatot is kiegészítette. Az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokhoz egy negyediket is hozzákapcsolt, a világosság titkait, amelyek az Úr Jézus nyilvános működésének eseményeire emlékeztetnek. Sőt, azt is ajánlotta a Szentatya, hogy a Szentírás alapján ki sajátos ima sorozatot, titok sorozatot is összeállíthat. 3 példát is ajánl, amiket ő állított össze, a tanító, a gyógyító és a megváltói működést mutató Krisztus alapján. Ez utóbbi titkokat ad dízem lelkesítő példaként. Aki az elveszett bárányt megkeresi, akinek van hatalma a bűnök megbocsátására, aki az élet kenyerét adja, aki a latornak is paradicsomot nyitott, aki számunkra alfa és ómega. Különösen is ajánlotta magánosan elmondott olvasót ilyen módon is változatossá tenni, és hitünk sok titkát így is szemügyre, lelkünk szeme elé venni. Thank you. A szentolvasó imamód népszerűségének különös bizonyítéka, hogy a századok során egyes szerzetes közösségek sajátos rózsafűzéreket is kialakítottak. Például a Brigittina apácák a szűzanya életének évei szerint 63 szemből álló olvasót imádkoztak. A szerviták pedig a Szent Szűz 7 fájdalmának és 7 örömének fölidézésére 7-7 szemű rózsafűzét használtak. De aztán kialakultak különféle rózsafűzérfajták is, főként magán kinyilatkoztatások nyomán. A Szent Sebek olvasója, vagy a Könnyező Szűz Mária rózsafűzére, legutóbb pedig az Irgalmasság rózsafűzére. De összeállítottak különféle hitigasságok tiszteletére is ilyen imákat. Oltári Szentség olvasója, Szent Háromság rózsafűzére, Kihüled Jézus vagy a Szent Vér rózsafűzére, vagy éppenséggel különféle szentek tiszteletére mondott olvasó, Szent József, Szent Anna, a Három Királyok olvasója. A rózsafűzér tehát nem liturgikus imádság, hanem magánájtatosság. Ugyanakkor az egyház melegen ajánlja, mint a megszentelődés igen fontos eszközét. Amikor most a Mária Rádió előtérbe helyezi a rózsafűzérezést, ami egyébként az állandó műsorai közé is tartozik, két dolgot szeretne elérni. Részben ennek az imaformának a buzgóbb használatát, vagy a buzgóság megőrzését, részben pedig a szűzanya kertjének bevirágozását, rózsákkal való beültetését. Ez egyben a Mária Rádió működését, további növekedését is szolgálná. Hadd idézzem a rádió fölhívását. Nagyelkű dologra hívjuk a Mária Rádió hallgatóit. Helyezzünk együtt 10 000 szál rózsát Szűz Mária lábai elé, töltsük meg virágokkal Mária kertjét. Ajándékozd egy rózsa árát a Mária Rádiónak, ezzel a gesztussal is kifejezve azt a szeretetet és elkötelezettséget, amelyet Mária iránt érzel. A rózsa a szeretet és odaadás jelképe, és a katolikus hagyományban szorosan kapcsolódik a Szent Szűz személyéhez. A szeretet rózsája mindannyiunkért virágzik. Add egy rózsa árát a Szűzanya rádiójának, hogy az ő szeretetének üzenete eljuthasson azokhoz, akiknek legjobban szükségük van rá. Mondd el, vagy írd meg azt is, miért vagy hálás, miért teszed oda ezt a rózsát a Szűzanya lába elé. Ezzel a lelki kertészkedéssel tehát legalább két eredményt érhetünk el. Buzgóbbak leszünk magunk Szűz Mária tiszteletében, és a Mária Rádió működését, fenntartásának segítésével sokakhoz juthatjuk el Isten szavát, vagy éppen az egyház tanítását. Javíthatunk ezen a világon. És akkor még nem is említettük, hogy sok olyan otthonról kimozdulni nem tudó, vagy ágyban fekvő embertársunknak adhatunk így lelki segítséget, vigasztadó programot, ami erősíti őket a szenvedések, vagy a magány nyomasztó helyzetében a Mária Rádió hallgatásával. Míg a világ a háborúkkal rombolja, elpusztítja mindazt, amit az emberi igyekezet, jóság és szeretet fölépített, mi, sokfelé üldözött keresztények, kertészkedjünk, szépítsük a világot Isten dicsőségére és a jó emberek vigasztalására, na meg a jövőben való remény megerősítésére. Amen.
Kedves hallgatóim! Kírer Imre atya rózsafűzéről szóló műsorát hallhatták.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.